Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Urunk hozzánk szóló szavát, úgy, amint megírva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti pénteki újszövetségi szakaszban, tehát Lukács evangéliumának a 12. fejezetében, a 13. verstől a 21. versig terjedő szakaszban. Tehát Lukács evangéliuma 12. fejezetéből a 13. verstől a 21. versig terjedő szakaszt olvasom. A sokaságból így szólt Jézushoz valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Isten szent lelke, áldja meg ezeket a kemény, de tanulságos szavakat, hogy javunkra váljanak, jöjjetek, hívjuk ezt segítségül az Urat. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy nem szűnsz meg újra és újra a helyes irányba fordítani a tekintetünket, gondolatainkat rendezni, szívünk szándékánál segíteni, hogy mit vegyünk előrébb. Megvalljuk előtted, hogy bennünket nagyon sokszor az érzelmeink, vagy éppen az indulataink vezetnek. Nagyon sokszor nem gondolunk bele abba, amit mondunk, vagy amit tervezünk. Talán sokszor esztendőkön át is rossz irányba megy emiatt az életünk, mert nem az az első nálunk, ami szerinted az első kellene, hogy legyen. Köszönjük, hogy mégis újra és újra figyelmeztetsz erre bennünket, és nem hagysz meg abban a hamis biztonságérzetben, hogy minden rendben van az életünkben. Ha neked átadtuk, akkor igen, de akkor neked kell az első helyen lenni. És ezt újra és újra minden nap, minden döntésnél végig kell gondolni, és figyelembe kell venni, hogy csak akkor vagyunk a te teljes védelmed alatt, hogyha valóban te vagy nekünk az első. Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy ilyen világosan tanítottad a körülötted lévőket, és köszönjük, hogy ma bennünket is tanítani akarsz ezen az igén keresztül. Kérünk, irgalmazzál, hogy szavaidat ne másokra, hanem magunkra értsük. Kérünk, válaszolj a kérdéseinkre, szomorúságunkban vigasztalj, ha örvendezünk, akkor pedig adja mi örömünknek partot, hogy tudjuk, hogy honnan ered és hová vezet, tőled ered és hozzád vezet minden helyes öröm. Így hát kérünk, szólíts meg most, ahogyan ígérted. Ámen. Énekelt imádságunk az iménti dicséretnek az 5. versszaka, 487. énekünknek az 5. verse: Reménységgel ruház fel, ördög tőrébe ne essem. Az az ige, amellyel az imént hallottak mellett, Urunk, ebben az órában szívünket keresi, és gondolatainkban alakítani, vezetni szeretne, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében található, mégpedig a 6. rész 6. és 7. versében. Tehát a Timóteushoz írott első levél 6. részének 6. és 7. versét olvasom, ahol is így van megírva Urunk igéje. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hozunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy sokunk közös tapasztalata, hogy egy meglehetős kettősség, egy furcsa kettősség uralja a hitben járó keresztjén embernek az életét. Egyfelől az eljövendő Isten országára várunk, arra nézünk, másfelől viszont most vagyunk éhesek, fel kell öltözködnünk, nyilván szeretnénk kényelmes házban lakni, jó, ha a családban van legalább egy működőképes autó, és akinek gyereke, unokája van, természetesen ő is szeretne első osztályúan a gyermekről, unokáról gondoskodni. Hajlandók vagyunk ezért dolgozni is, akár nagyon sokat. Mert a keresztjén ember nem ügyeskedéssel, végképp nem tisztességtelenül gondoskodik családjának és saját magának a szükségleteiről. De érdekes, hogy miközben hangzik a szószékről, és itt közöttünk sokszor hangzik, és Isten is az örök élet legnagyobb fontosságát gyakran hangsúlyozzuk, mi is mondjuk talán a hétköznapokban is, nekem az Isten a legfontosabb. Mégis, ha belegondolsz, testvérem, hogy egy napon hány percet töltesz imádkozással, talán a Bibliát ki sem nyitod mindig, munkára azonban szánsz, nyilván valószínű azért is, mert muszáj, 8-10 vagy akár még annál több órát is. Ezt diktálják a körülmények. Természetesen Pál apostolon át maga az élő Isten tanítja mindenkor emberének, a 2 Tesszalonika 3.10 szerint, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát az biztos, hogy nem biblikus tanítás, hogy az ember nézze az eget, és várja, hogy az Isten majd róla gondoskodik. Na de a másik véglet sem megoldás, amikor meg minden erőnkkel a magunkról való gondoskodást tűzzük ki célul. Vajon hogyan tekintsünk a szorgalmas munkával elért eredményeinkre? Hiszen nem azt kéri tőlünk az Isten, hogy nincstelenként kolduljuk végig és imádkozzuk végig az életünket. Azt viszont kéri, hogy lélekben és igazságban imádják őt azok, akik a követői akarnak lenni. Szóval boldogulnunk lehet, sőt kell valahogyan ebben a világban, de úgy, mint akiknek nincs a földön maradandó városuk. Zsidók 13-14. Az elsőként felolvasott igében Lukács evangéliumából arról hallhattunk, hogy az Úr Jézus állásfoglalásra kérte egy idegen. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Nos, ez a kérés kilóg a sok furcsa kérés közül, amelyekkel az Úr Jézust olykor megkeresték, én gyanítom, hogy ez a legfurcsább. Az Úr Jézus, mint egy idegen, menjen oda az illető testvéréhez, és mondja neki, hogy na most már aztán osztozzál meg a testvéreddel. Nos, az ember valóban ezt szerette volna, akármilyen furcsán is hangzik, mégpedig azért, mert abban a korban Mózes ősi gyakorlatát követve a rabbik tanítók olykor igazságot is szolgáltattak, és ítélkeztek peres ügyekben. Mózes vagy Sámuel mondjuk úgy volt az Úr profétája, tanítója, hogy közben bíró is volt. Ezt Isten így rendelte abban a korban. Na de hát akkor mi baj volt az idegennek a kérésével? Miért nem teljesítette az Úr Jézus? Mikor ezek szerint ez az idegen tényleg úgy tekintett Jézusra, mint ahogy mondja is neki, hogy mester, az ugye rabbi a héber nyelven, tehát tanítóként, rabbiként nézett rá. Hát miért nem vállalta akkor vajon ezt a bírói szolgálatot? Hiszen visszadobta azonnal a kérdést, ember, kitett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget. Nos hát az volt ezzel a kéréssel a baj, hogy ez az idegen ember nem a lényegre tekintett, sőt, el is tévesztette a lényeget. Valami hasonlót tett, mintha mondjuk Munkácsi Mihály festőművészt azzal kereste volna meg a szomszédja, hogy kedves Mihályom, amint látod, építettem egy új szobát a házamhoz, sehol nem találok festőt. Légy már olyan jó, gyere át és meszeld be a falakat. Ugye, elvállalod. Vagy mint amikor, és ebben volt részem, darás csípéshez akarnak az emberek mentőt hívni, és még nekik áll följebb, hogy nem megy ki a mentőszolgálat, hanem a telefonba elmondják, hogy mit kell csinálni. Szóval előfordul ez a hétköznapokban is, hogy ilyen furcsákat gondolnak az emberek, az Úr Jézus pedig nem azért jött, hogy peres ügyekben ítélkezzen, különösen nem örökségi, anyagi, ilyen polgárjogi ügyekben. Rettenetes szegénységi bizonyítvány erről az idegenről, hogy az örök élet igéjét hirdető Úr Jézust egy ilyen hétköznapi dologgal zavarja. Miközben az örök életről nem hall, az őt nem is érdekli, de azért a vagyonra van gondja. Testvérek, tegyük a szívünkre a kezünket. Nem így szoktunk vajon mi is az Úr Jézussal viselkedni? Hányszor imádkozunk az üdvösségért, ha egyáltalán imádkozunk bármiért is? És hányszor imádkozunk azért, hogy az anyagi életünk, a testi egészségünk rendben legyen? Ha egy arányt szeretnénk felállítani, melyik van többször az imádságainkban? És világos és természetes, hogy az Úr Jézus maga is tanít arra, már csak, hogy messzebb ne menjünk a mi atyánkban, hogy a mindennapi kenyeret például igenis kérjük el mindennapi imádságban a mi Urunktól. Szóval meghallgatja ő ezeket a kéréseket, de ha csak ilyen kéréseink vannak, akkor hasonló tévedésben vagyunk, mint ez az idegen, aki bírói ítéletet kért attól, aki az örök életet hirdette a számára. Van ezeknél fontosabb. Kár lenne kevesebbel beérni, mint amit az Úr Jézus adni akar nekünk. Éppen ezért ő nem is megy bele, mert ez nem az ő dolga, ő nem ezekben a testi földi dolgokban akar bíró lenni, nem ezekben akar tanítani, vezetni, hanem a lelki kérdésekben, amelyek aztán a fizikai környezetünkre, körülményeinkre is kihatnak, tehát nem maradnak ezek se rendezetlenül. Nem arról van szó, hogy fennkölt lelki életet éljünk és halljunk éhen. Újra mondom, ez nem biblikus tanítás. Nem azt mondja az Úr Jézus, egy szóval sem mondja, hogy ez nem egy fontos témakör. Nem szidja meg a kérő idegen. Nem mondja neki, hogy na te meg már mit képzelsz? Minek jöttél ide? Semmi ilyet nem mond neki, ezek fontos kérdések. Csupán az, vagyis, hogy ez konkrétan egy fontos kérdés, csupán azt közli vele az Úr, hogy ha neked ez a legfontosabb, akkor viszont jó, ha megtudod végre, hogy nem jó úton jársz. És aztán elmondja a példázatot, nézd hát meg, hogy járt a magát istenítő vagyonában bízó gazdag is. Ez nem egy jó út, figyelj és hallgass rám. Na hát mivel lépsz az Úr Jézus elé, kedves testvérem? Vannak lelki természetű kérdéseid és gondolataid? Vagy csak a vagyon, a megélhetés és az egészség háromszöge körül forognak azok a gondolatok, amelyek kitöltik a szívedet, lelkedet? Nos, ez az utóbbi rád is igaznak tűnik, hadd szólítson meg most az igével, maga az Úr Jézus, nem én. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki életét, akkor sem a vagyona tartja meg. Ennek érzékeltetésére aztán elmondja ezt a zseniálisan egyértelmű és nagyon könnyen megjegyezhető példázatot, a bolond gazdag esetét, aki úgy megörült a nagy termésnek, hogy még a halálról is megfeledkezett. Pedig eljött érte is. Ez a gazdag egyébként elsőre lehet, hogy egészen szimpatikus. Egy szorgalmas, ügyes ember, aki kiválóan vezet egy gazdaságot. Van üzleti terve, sikerei, eredményei is vannak. Első pillanatra abból, amit megtudunk róla, még azt sem mondhatnánk rá, hogy valami cégéres bűnös lett volna. Szimpatikusnak tűnik, egyetlen nagyon nagy baj van vele, mégpedig az, hogy ő a saját életének a középpontja. Az első fejfájdító problémája nem az, hogy hogyan köszönje meg a csodálatosan nagy termést az élő Istennek, hanem hogy hová is fogja tenni a megtermett gabonát. Ezt mondjuk hamar megoldja, nagyobb csűrök kellenek, olyanok, amikben minden belefér. Ebből is látszik, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk 10 alma helyett 12 termet neki, hanem hogy 10 helyett mondjuk 25 termet, nyilván nem almáról van itt szó, mert meg kell nagyobbítani a csűröket, tehát valami igen-igen nagy áldás érte őt, úgyhogy megoldja gyorsan, jöhetnek a nagyobb csűrök. És aztán jön a végkifejlet is, az ő fejében, szívében így áll össze ez a dolog. Ezt mondom lelkemnek, én lelkem, sok javad van sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Azaz jár nekem a pihenés, hiszen termeltem én magamnak egy csomó ennivalót, ami megtart a halálig. És ez vitathatatlan. Hiszen tényleg termel, tényleg dolgozott, aratott, csépelt. De azt, ami az egésznek az alapja, nem találhatta ki önmaga. Mégis ez az ember saját magával beszélget, folytat diskurzust, az Istenre egy pillanatig sem figyel. Hát ezért mond ilyen furcsákat, ezt mondom a lelkemnek, én lelkem sok javad van. Ennek is az egésznek ő maga a főszereplője. Az eredetiben ott, hogy ezt mondom a lelkemnek, a dialogány ige van, amit ismerünk, a dialógus, tehát saját magával folytat párbeszédet. Érdekes dolog ez. Ha az ember saját magában kezd el bízni, akkor magánál különb tanácsadót, társalgó partnert nem talál. Ez az ember nem imádkozik, hanem önmagával vitatja meg a problémákat. Na de hát akkor ez egy bezárt kör. Csak arra lesz képes saját magából, ami saját magában megvan. Hát ezért probléma ez. Kell a külső segítség, igen nagy baj az, ha valaki saját maga körül forog. De sokszor lehet hallani, én a két kezembe hiszek, amíg azt föl tudom emelni, addig nagy baj nem lehet. Na jó, de vajon a karemelés? Az magától van, vagy az Isten kegyelme? Hát nélküle karunk sincs, nélküle nem is létezünk. Hát ezért is folytatja úgy az Úr Jézus a példázatot, hogy Isten éppen ezen a téren szólítja meg tanítványait. Te ugyan évtizedekre tervezel, mondja a példázatbeli gazdagnak, de még ma éjjel meghalsz. Mire akkor a nagy öröm meg a gazdagság? Na de kérdezhetnénk, milyen rettenetes ez a példázat. Hát miért ilyen kegyetlen az Isten? Először is ne felejtsük el, hogy ez egy példázat, tehát az Úr Jézus által tanítói céllal kitalált történet, nem megtörtént eset. Tehát beleférnek ilyen előadói túlzások azért, hogy hát tessék már odafigyelni a lényegre. Másfelől még az is lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Az ilyen embernél, akinél sajnos hiába valónak bizonyulnak a pozitív figyelmeztetések, nehézségek, fájdalmak következnek figyelmeztetésképpen. És ne felejtsük el, hogy nem csak úgy egyszerűen meghal, arról nem is tudunk, hogy meghal-e, hanem arról tudunk, hogy előtte az élő Isten megszólítja. Még előtte megkérdezett, mit kezdesz akkor a vagyonoddal, kié lesz minden, amiben te bízol, ami az életedet nem tudja megtartani. Pedig micsoda figyelmeztető, micsoda elgondolkodtató esemény lehetett ez a hatalmas termés, amihez újra mondom, új csűröket kellett építeni. Eszébe juthatna. Valakinek azért én ezt köszönhetem. És eddig nem is foglalkoztam vele, itt az idő. De sajnos erről is csak saját maga jut az eszébe. Most már lesz, mit tegyek. Végképp semmivel, senkivel nem kell törődnöm. A saját boldogságomon kívül. Hát mindig erre vágytam, most eljött. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Vonja le a végkövetkeztetést az Úr Jézus. Aki se örömmel, se bánatban nem gondol Istenre, hanem úgy tesz, mintha nem is lenne ura ennek a világnak, az sajnos menthetetlenül elbukik, és ezzel együtt mindenét, amivel egész életében foglalkozott, elveszti. Mondom, nem a szorgalommal meg a sok munkával volt a baj, az alapvetően jó dolog. Nem a sikerekkel volt a baj, hanem azzal, hogy sem a sok jó közt, sem a sok forró, átizzadt, végig dolgozott nap lemondásai között sem döbbent rá, hogy az Istennek köszönheti a boldogságát, hogy neki köszönheti az erejét, hanem úgy élt mindvégig, mintha ő maga lenne az Isten. Teljesen zárva volt a szíve, a lelke fölfelé, mintha a világ csúcsa, az ő lelke, az ő gondolkodása lett volna, mintha tovább már nem is tartana. Aki ilyen, annak sajnos nincs örök élete. Na de hogy is lenne? Mit kezdene a trónon ülővel a mennyekben, ha egyszer addig eszébe se jutott a lehetőség, hogy őnála van valaki nagyobb is, hogy az Isten egyáltalán létezik? A bajokról hamar eszébe jut az embereknek Isten, de én úgy tapasztalom, a legtöbbször csak azért, hogy legyen kit szidni és felelősnek kikiáltani. Ez a példázat arról szól, hogy az Isten erőforrás, és éppen ezért benne, és ne a saját erőnkben reménykedjünk. Miközben szorgalmasan végezzük a feladatainkat, és örvendezünk, ha eredménye van a munkánknak, ne felejtsük el, hogy az életünk nem a szorgalmunktól és nem a vagyonunktól, hanem az élő Istentől függ. Nem a vagyon tart meg bennünket. Ha dolgozunk, akkor azért annak előbb-utóbb lesz valami eredménye, úgy is gyűlik valami. Egy-egy ruhadarab, használati tárgy formájában, lépésről lépésre egyre kényelmesebbé válhat az életünk. És ez nem baj. A baj az, ha magunkat imádjuk az Isten helyett, és ha a teljesítményünkben, az okosságunkban, a vagyonunkban bízunk Isten helyett. Az igazi problémákat sosem lehet pénzzel megoldani. Ezekhez Istenre van szükség. És bevallhatod alázattal, ha egy ilyen megoldandó probléma megjelenik az életedben, hogy Uram, amíg jó dolgom volt, nem figyeltem rád. Ezt most már nagyon bánom. Bűn volt. De szeretnék nálad nyugalmat és békét találni, és arra kérlek, hogy fogadj be engem. És hidd el, az Úr Jézus vére hullásáért számíthat az ilyen, a bűnét legalább utólag bánó ember az Isten irgalmára. Nyereségre törekszünk. Ha már élünk, dolgozunk, nyilvánvaló, hogy szeretnénk ennek valami eredményét is látni. Az igazi nyereségről írja hát Pál a fiatal Timóteusnak, amit másodjára olvastam, hogy az igazi nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Tehát saját szerepemnek a helyes értékelése és az igazi főszereplőnek, az élő Istennek a felismerése a legfontosabb. Én nem hoztam semmit a világba. Ezt általában arra szoktuk érteni, hogy csak úgy megszülettünk, megtörtént velünk. De nem csak erre vonatkozik, hanem az egész életemre. Engem is egészen megrázott, amikor erre először rádöbbentem. Nem szabad a legjobb szakembernek, a legmelegebb, szeretőbb, szívű embernek se abban ringatni magát, hogy tőle forog a föld, hogy tőle szegényebb lenne ez a világ. Lehet, hogy így van, de a jónak a forrása mégis mindig az élő Isten. Nem mi hozzuk létre a jót, nem mi hozunk magunkkal valami jót a világba. Ha rajtunk keresztül valami jó történik ebben a világban, azt nem mi hoztuk. Azt az Isten cselekszi rajtunk keresztül. A jónak mindig ő a forrása, mi azt legfeljebb csak felfedezzük és továbbadjuk, ami nagy dolog, de azért nem termeljük a jót, tehát nem hozunk ebbe a világba, nem csak születésünkkor, de utána sem semmit. Azt mondja az Úr Jézus, ha pedig megtesszük, amit Isten kér, az ő szeretetét, jóságát tovább adjuk, sugározzuk ebbe a világba, akkor az érvényes ránk, hogyha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Lukács 17:10. Isten a forrása és az eredete minden jónak, és ezt nem szabad elfelejteni. És pontosan ez az emlékezés, és az ehhez szabott élet a kegyességnek az értelme. A kegyesség Isten félelmet, vallásos, hívő életet jelent a Bibliában. Szóval Istennel úgy vagyok kapcsolatban, ha kegyes az életem, mint egy élő, folyton mellettem lévő, nekem jót akaró személlyel. Ő az én életem ura, ő a legfontosabb. Minden neki köszönök, és vele hordozok örömöt, bánatot. A másik fele ennek a kijelentésnek pedig a megelégedés. Egyrészt mindent kapok, amim van. Másrészt mindezt az Úrtól kapom, aki nem véletlenül, nem esetlegesen, hanem tudatosan, a saját bölcs terve szerint juttat nekem lehetőségeket, kapcsolatokat, eredményeket, gyarapodást. Tehát legyen az az alapállásom, hogy elfogadom azt, amit már megkaptam. És ne az legyen az alapállásom, hogy reklamálom azt, ami még hiányzik. Itt aztán mondhatnánk persze a félig tele a pohár, vagy félig üres a pohár hasonlatát. Nyilván ismerik ezt a testvérek, hogyha egy poharat nézünk, amiben félig van bármilyen innivaló víz mondjuk, akkor az egyik fajta ember azt mondja, hogy ebből még a fele hiányzik. A másik fele meg azt mondja, de már félig megtelt. Tehát már van benne valami. Na hát ez a kétféle hozzáállás, a hívő ember nézőpontja akkor helyes, ha az Isten ajándékainak a poharát nem félig üresnek, hanem félig már megtöltöttnek látja. Ha nem követelőzik, ha nem keresi folyton a még többet, hanem az Istent keresi, és tőle békességgel elfogadja a helyzetét, persze azokat a dolgokat, amiken Isten nélkül nem lehet változtatni. Mert egy csomó dolog van, ami ránk van bízva, és ha munkálkodunk, szorgalmasak vagyunk, akkor tudunk rajta változtatni. Ez azokra a dolgokra érvényes, amelyek nincsenek a hatalmunkban. Isten az első, minden más csak ő utána következhet. Ime hát most nekünk is üzen az élő Isten. Mielőtt a magasba ugranánk a sikereinktől, gondoljunk arra, kinek is köszönhetjük mindezt, természetesen a szorgalmas munkánk mellett. És köszönjük is meg végre az élő Istennek. Éljünk kegyesen, tehát Isten félelemben, megelégedéssel. Adjunk hálát azért, amink van, és nem mindig valami másra, vagy valami többre vágyakozzunk. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Ez a békés, boldog és örökké tartó életnek az útja. Krisztus hit és hála az elért eredményekért az Úrnak. Így lehet hát ezt a furcsa kettősséget, ezt a kettős állampolgárságot, a mennyeit és a földit jól megélni. Végzem a feladataimat, dolgozom, boldogulok, de nem úgy, mint akinek nincs Istene, hanem úgy, mint aki Isten kezében látja az életét, és nem az az élet célja, hogy itt a Földön minél nagyobb vagyona vagy hírneve legyen. Lehet vagyonod, lehet hírneved, de ne részegedj meg ezektől. Abban, hogy józan maradhass, a kereszten is alázatos Úr Jézus tud neked segíteni, hát ne feledkezz el róla soha, ne magaddal, magadban vitasd meg a kérdéseidet, hanem az élő Istennel, ő vezetni fog téged. Ámen.